prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Az év vége fele közeledve rendhagyóan mérleget szoktunk vonni az adott évről, illetve előre szoktunk tekinteni, megpróbáljuk kideríteni, spekulálni arra vonatkozóan, hogy mi lehet jövőre a befutó tőkepiaci termék. A vonal túlsó végén Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója. Szervusz!
Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Azt gondolom, hogy igazán mozgalmas éven vagyunk túl, még úgy is, hogy tulajdonképpen inkább a bezártságról szólt ez az év, de azért, ha a tőkepiacokra tekintünk, azért volt volatilitás rendesen. Hát azt gondolom, hogy nem lehetett könnyű dolga egy alapkezelőnek. Ugye az év egy felíveléssel kezdődött, aztán egy hirtelen nagy szakadás történt, ugye akkor tört ki a koronavírus járvány. Hogyan tudott egy alapkezelődni, hogyan tudtak a befektetők alkalmazkodni mindehhez, és mi lehet jövőre, mit várhatunk a jövő évtől?
Ez egy rengeteg kérdés egyszerre, hát aztán amikor így visszatekintek a 2020-ra, és ugye ez egy új évtized kezdete, akkor azt gondolnám, hogy jó lenne, nem így, nem ez a minta folytatódna az évtized további részében. Tehát ez a 2020-as év, ez mindenképpen egy őrületes év volt, hiszen egyszerre láttunk 3 hét alatt történő 35%-os visszaesést a nagy indexekben, és gyakorlatilag hasonló, vagy annál nagyobb mértékű emelkedést az év végéig. Tehát megjártuk a poklot és a mennyeket is, és ez mindezt kevesebb, mint 12 hónap leforgása alatt, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon extrém év volt. Mindamellett alapkezelőként én úgy látom, hogy azért ez nagyon sok lehetőséget is biztosított azok számára, akik képesek voltak racionálisan vagy hideg fejjel gondolkodni. Tehát azért abban mindenképpen érdekes volt ez a 2020-as év, hogy igenis van értelme, szerintem nagyon volt értelme aktív menedzserként gondolkodni a piacon, tehát aki kicsit is, de azt kell elmondjam, hogy azért, és ugye nyilván ez egy hosszabb távú történet, hogy azért az elmúlt 10-12 év befektetési környezete azért lényegesen más volt ahhoz képest, amit 2020-ban láttunk, és ez néhány gondolatot azért hozzáfűznék. Tehát a befektetői, az aktív befektetői logika az gyakorlatilag úgy működik, hogy nagyon sok esetben úgy működik, hogy itt tankönyvi példákat, historikus dolgokat nézünk, visszatekintünk, hogy mi volt a múltban, és ez mennyire jellemző a jövőre is. És azt kell mondjam, hogy amikor én egyetemre jártam, akkor az volt az uralkodó nézet, hogy az érték alapú befektetések, tehát az olcsó papírok, azok mindig felül teljesítik a növekedési részvényeket. Tehát, hogy alapvetően mindig olcsón kell venni, az olcsó papírokat kell venni, mert azok a hosszabb távon jól járunk. És én ugye 2006-ban végeztem az egyetemen, nem nagy titok, és 2007-től viszont ez az állítás, amit én az egyetemen tanultam, ez megdőlt. Tehát 2007 óta a növekedési részvények folyamatosan felülteljesítik a beljú, vagy az érték alapú befektetéseket. Tehát magyarul az elmúlt 12-13 évben a drága drágább lett, az olcsó pedig olcsóbb. És gyakorlatilag, aki jól akart alapot kezelni, vagy jól akart, vagy jó teljesítményt akart elérni akár az alapkezelői, vagy aktív menedzseri piacon, annak a drága dolgokat kellett vennie, nem is kellett nagyon ezen gondolkodni. Ez nem jelenti azt, hogy ez egyszerű volt, és nem lebecsülendő azoknak a teljesítményére sem, akik ezt ügyesen meglátták, én egycsak ezen félre, de azt fontos kijelenteni, hogy ez egy uralkodó trend volt az elmúlt 12-13 évben. Amit a koronavírus hozott, az az, hogy ez a fajta nagyon egyszerű logika, ez időig óráig megdőlt, hiszen bejött egy nagyon komoly fundamentum, ami átrendezte a terepet 2020 március áprilisában. És ez az egyik fontos állítás, a másik meg az, hogy ennek kapcsán újra érdemes volt idézésen gondolkodni a piacon. Tehát az előtte lévő 12-13 év azért nagyjából arról szólt, hogy aki a növekedési részvényeket megvette, az nagyot nem tévedhetett. És ebbe a dogmába, vagy az állításba hozott egy óriási változást ez a ez a koronavírus.
Ez nyilván azért lehet, mert egy hihetetlen hozamvadászat, hajhászat volt a piacon, ugye mind csak fölfele mentünk, és hát nagyon sok minden elszakadt a fundamentumoktól, nagyon sok részvény árfolyama elszakadt a fundamentumoktól, és értelemszerűen, ha jön egy visszaesés, akkor nyilván ezek esnek a legnagyobbat, hiszen a fundamentumok nem támasztják alá a túlértékeltséget. Rosszul látok?
Igen, tehát ez csúnya angol szóval, ez egy ilyen reality check volt a piacokon, egy picit szembe kellett nézni a valósággal ilyen szempontból. Ami még, és ennek szerintem ennek ellenére, hogy a március-április erről szólt, azért tudni kell azt is, hogy ehhez képest ugye 2020. szeptemberig a technológiai részvények új csúcsra mentek, és a márciusi mélypontról egy hatalmas rallit mutattak be, tehát hogy azért ez nem csak a koronavírus válság kapcsán látható még egy visszaesés után egy óriási rally, hanem hogy azért láthatóan ebben a trendben még volt erő, még volt energia. De szerintem itt el is lehet ezt a történetet vágni a koronavírustól, hiszen a koronavírus az azt okozta, két dolgot okozott szerintem, ami releváns most. Az egyik az, hogy az állampapír hozamok azok új mélypontra estek ennek köszönhetően. A másik pedig ennek következménye, hogy én azt gondolom, hogy azok a gátlások, amik a monetáris politikával kapcsolatban megvoltak még a világban, vagy a monetáris finanszírozással kapcsolatban megvoltak még a világban, azokat a koronavírus végleg ledöntötte. Tehát magyarul kijelenthetjük azt, hogy ha van egy válság a világban, ami súlyos, akkor a jegybankok beállnak, lejegyzik az állampapírokat, és a gazdaságpolitikusok pedig korlátlanul stimulálhatják a gazdaságot mindenféle, legalábbis egyenlőre mindenféle valós inflációs következmény nélkül. Ez egy óriási áttörés ilyen szempontból. Tehát ez most elsőre lehet, hogy egyszerűen hangzik, de ennek azért óriási, hatalmas következményei vannak a jövőre tekintve. És ugye ezt már igazából a jövőre is, meg a múltra is, hiszen láttuk azt, hogy akár Amerikában, de most már kijelenthetjük, hogy Európában is 100 milliárd, 1000 milliárdos nagyságrendű stimulusok fogadtak el a gazdaságpolitikusok, gyakorlatilag olyan mértékű stimulálást csináltak a gazdaságokban, amire előtte történelmileg, tehát ilyen mértékű stimulálása nem volt példa. És ugye ennek nyilván van indikációja a jövőre vonatkozóan is, hiszen egy ilyen válságra ilyen reakciót ad a gazdaságpolitika, akkor kijelenthetjük azt is, hogy az elkövetkező válságok, vagy az elkövetkező időszakban bármilyen komolyabb válság jön, elkövetkező 10 évben, akkor a válasz, a reakció az egyértelműen ez lesz, hogy beáll a monetáris politika, vagy a fiskális politika mögé, azt megfinanszírozva pedig a gazdaságok stimulálásával helyrehozzák a problémákat. Tehát annak ellenére, hogy ilyen óriási gazdasági károkat okoz a koronavírus mind a mai napig, azt is kijelenthetjük, hogy emellé egy olyan mértékű fiskális stimulus tartozott, meg tartozik, és fog tartozni, ami még nem ért véget, ami miatt azt gondolhatjuk, hogy a gazdaságok egy-két éves távon nagyon gyorsan lefogják ezt a válság okozta károkat, hatásokat dolgozni.
Felmerül a kérdés, hogy hova tűnt az infláció. Tehát, hogyha ilyen korlátlan mennyiségű pénz van, sőt, még a jövőre nézve is tudjuk azt, hogy bármikor rendelkezésünkre áll ez a hatalmas, vagy még több pénz, akkor miért nem inflálódik ez el?
Ez nagyon jó kérdés. Addig, amíg az emberek hisznek a pénzben, hiszen a pénz az valójában egy hit kérdése. Tehát olyan értelemben, hogy már nincs valós aranyfedezet a papírpénz mögött, ezért valójában ez egy a papírpénzrendszer, ez egy hiten alapul, és amíg az emberek bíznak a készpénzben, és a pénzes közöttben, addig úgy tűnik, hogy az infláció az tud ennyire nyomott maradni. Én e tekintetben egyébként már következetesen tévedtem a múltban, azt gondolom, hogy az infláció azért eljön, meg megérkezett tulajdonképpen már, tehát hogy bár a statisztikák ezt kevésbé mutatják ki, de az eszközárakban, ingatlan árakban már azért igenis megjelent az infláció, mert megjelenik az infláció, szóval nem lehet azt mondani, hogy ennek a monetáris stimulusnak nincsen hatás az inflációra, de tény, hogy ez még jelenleg nagyon nyomott. Ami a jövőt illeti, én azt gondolom, hogy igen, lesz infláció, tehát egy 5-10 éves távon azért igenis ennek a fajta laza monetáris politikának lesz inflációs következménye. Egy picit visszakanyarodva a piacokra, mert az előbb beszélgettünk, szóval, hogy ennek a, a monetáris lazasságnak és az alacsony hozam környezetnek a következménye az valójában, hogy a technológiai részvények, vagy a növekedési papírok ilyen mértékben felülteljesítettek. Ugye ennek van egy matematikája, és most ezzel nem mondhatnék senkit, de lényeg a lényeg, hogyha ingyen van a pénz, vagy nagyon olcsón érhető el a pénz, akkor a növekedés az értékelési modellekben az értelemszerűen felértékelődik, így működnek a vállalatértékelési modellek, hogy a pénzára és a növekedés mennyisége között van egy ilyen összefüggés, minél olcsóbb a pénz, annál többet hajlandóak fizetni a befektetők a vállalati profitok növekedéséért. És ugye itt érkeztünk el arra a pontra, amit te is mondtál, hogy igen, ám, de hogy gyakorlatilag most nullán vannak a kamatok a világban, és vélhetően innen az infláció már inkább fölfele fog tudni csak elindulni, hiszen elég nyomott szinten van, és valószínűleg a kamatok sem tudnak már tovább csökkenni. És ez az állítás igaz, akkor a növekedési részvényeknek a felülteljesítésével kapcsolatban is lehetnek kétségeink. És ami nagyon érdekes, az elmúlt 4-5 hétnek a történése, tehát amióta a vakcinaidek megjelentek a piacon, azóta a növekedési papírok látványosan alul teljesítik a hagyományos szektorok részvényeit. Tehát úgy tűnik, hogy a szellem kibújt a palackból, és ezen a 12-13 éves trenden, mint hogyha a törés jelei látszódnának, és itt akár beszélhetünk a régiós részvényekről, vagy beszélhetünk európai ciklikus papírokról, vagy akár fejlődő piac egészéről, de úgy tűnik, hogy a koronavírus vakcina megérkeztével párhuzamosan egy trendváltás történt, a piacokon. Ebben benne van természetesen a dollárnak a gyengülése is.
Mindjárt visszakanyarodunk egy kicsit a dollárra is, de előbb hadd kérdezzem még meg, hogy ugye úgy fogalmaztál, hogy változtak a trendek a piacon, ma már másképp kell kereskedni, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt, de ez a koronavírus nem változtatta meg összességében a társadalmunkat tulajdonképp. És ez talán nem csak most kezdődött, hanem már korábban. Tehát egy kicsit nehezebb kitalálni azt, hogyan viselkednek mondjuk a vásárlók egy boltban, mennyire takarékoskodnak, milyen lett a pénzügyi tudatosság, tehát ez mind-mind szerintem megváltozott, aminek hatása van a piacokra is, rosszul látom.
A koronavírus válságnak a hatása a társadalmunkra, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Azt mondom, hogy bizonyos tendenciákat, trendeket felgyorsított, tehát ez látszik, lehet akár az online vásárlásról beszélni, vagy lehet akár a home office, mint jelenségnek, ami már korábban is létezett ugyan, de mindenképpen az otthoni munkavégzés trendjét az egyértelműen felerősítette. De az összes többi dolog valójában mind olyan trend, meg olyan dolog, ami a technológiai forradalomhoz kötődik, és eddig is meglévő trend volt.
Bocsánat, hogy szabad bágok, nem feltétlenül erre gondoltam, vagy erre is, de inkább arra, hogy a piacon ugye pár évtizeddel ezelőtt, hogyha kitört valamilyen nagy válság, gazdasági válság, akkor megvoltak azok a menedék eszközök, amelyeket elkezdték vásárolni, ilyen például az arany. Ma ez már nem működik, vagy nem így működik, vagy nem működik ennyire.
Hát ebben sok minden szerepet játszik, egyrészt sokkal gyorsabb az információ áramlás, tehát amíg szerintem még tavasszal beszéltünk erről, hogy egész egyszerűen egy-két hónap alatt beáraszta a piac a legrosszabb forgatókönyvet, aztán 2-3 hónap alatt beáraszta a piac a létező legjobb forgatókönyvet. Tehát a felgyorsult információ áramlás, az információkhoz való hozzáférés is ezeket a folyamatokat erősíti. Amiről te beszélsz, hogy a menedék eszközök esetén mi a helyzet, és szerintem az nagyon erősen összefügg a monetáris politikával. Tehát alapvetően a monetáris politikusok azt szeretnék elérni, ne legyen menedék eszköz. Hiszen korábban a legfőbb menedék eszköz az állampapír volt. Az állampapírnak jelenleg 0-1% hozama van a fejlett világban, vagy adott esetben mínuszos, hiszen a német 10 éves az 0,6% hozamot kéne jelenleg. Tehát, hogy valójában az egyetlen irány, amerre ma egy befektető menekülhet, az a kockázatos eszközök és a reál eszközök. Tehát arra lehetőség, hogy igazán jól sikerüljön elmenekülni, az viszonylag korlátozott. Egyébként az arany idén az elég jelentősen felülteljesített, tehát például az arany is egy ilyen menedékeszköz volt ebben a válságban.
Amikor a koronavírus járvány kitört, akkor az arany árfolyama biza elég meredeken esett. Aztán ez persze volt erre magyarázat.
Igen, alapvetően azt gondolom, hogy ez a piaci likviditási helyzetből eredő utolsó hetek pánik eladásainak a következménye volt. Egyébként brutális volt látni azt, hogy alapvetően elképesztően likvid amerikai indexekben, gyakorlatilag limitteles, napokig limittelesnek indexek, tehát hogy fel kell függeszteni egy S&P 500-nak a kereskedését, vagy limiten lehet csak trédelni vele, mert olyan mértékű pánik eladások voltak itt gyakorlatilag március közepén. Ezt elképesztő látni ilyen likvid piacokon, mint ahogy például nyilván ez kevésbé látványos, hogy kevesebben figyelnek oda, de mondjuk az amerikai opciós piacoknak a totális szétesése is hasonló volt. Szóval ennek fényében az egy-két vagy párnapos likvidálás, amit az aranyeszközökben látunk, az nem meglepő. Tehát ez egy alapvetően a likviditási nehézségekhez kapcsolódó válság volt.
Igen, hát azért emlékezzünk csak vissza, ha már opciós piac, ugye, hogy az olajára ugye negatívba fordult, ami nem is volt, vagy nem is emlékszem, hogy lett volna korábban példa, tehát magyarul fizettek azért, hogy elvidd az olajat.
Így van, hát ez egy nagyon érdekes és meg tanulságos dolog, hogy egyébként lehet egy számítógép előtt kereskedni valódi fizikai leszállítású termékeket, ilyen egyébként az olaj is, meg a gáz, meg még nagyon sok más nyersanyag. De ugye, amikor erről beszéltünk pont a beszélgetés elején, hogy amikor a valóság szembe jön, és ezek valódi fizikai leszállítású határidős termékek, tehát ezt valahol aztán tárolni kell, és hogyha megkelnek a tározók, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül az, akinél ez a forró krumpli van abban az adott pillanatban, amikor a leszállítási szituáció felmerül. Szóval ez ilyen szempontból egyáltalán nem meglepő. Jogilag ezek ilyen termékek. Tehát tény, hogy ennyire extrém helyzet, eddig nem fordult elő, hogy ne lett volna elegendő tárolókapacitás, hogy ezeket el tudják tárolni.
Békeidőben talán az egyik legnagyobb sztori lett volna, ugye az amerikai elnök választás. Hát az idén elég keveset foglalkoztunk vele, noha továbbra is ugyanolyan fontos a piacok számára is. Most azonban tartunk egy kicsi szünetet, azonnal jövünk vissza Gyurcsik Attilával, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.